Bakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Ma is írtam párdal, csak hogy érezzem, hogy még mindig mozog valami bennem. Mert nélküled nem ismerem most magam igazán, ahogy megdörög az égből, érzem borúbáltál. Mert elfelejtenélek, visszajössz a széllel, minden egyes éjjel bőröm alatt érzem. Jó, most jön a viány, és soha nincs kibe takar, mert tarzul az ég, igen gyűlik ott fenn, belefáradtam, már nem bújok el látó. Jön a viány. Rám se nézel, nem is kérded, hogy vagyok én nélküled. Egy házat nézve látom éppen, hogy már más vár haza rád. De nem bán, majd az idő meggyógyít, addig csak képzelem, nem kétkedem, ó, nem kétkedem. Mert elfelejtenélek, de visszajössz a szélem, minden egyes éjjel a bőröm alatt érzem. Jó, most jön a viány, so nincs kibe takar, mert tartul az ég, igen gyűlik ott fenn, belefáradtam, már nem bújok el látó. Jön a viány, most jön a viány.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Tele van a fejem képekkel arról, hogy hol kéne tartanom. Töröttem eddig az évekkel, de most eljött az alkalom. Nyitva minden ajtó, csak arra vár, hogy lépj be, és érjünk részbe. A misszióm is megvan, végre az égre rajtuk kérdésekkel, többé vissza nem tartanak. Nyitva minden ajtó, csak arra vár, hogy lépj be, és érjünk részbe. A misszióm is megvan, végre az égre nézek.
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet történet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapest a Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írásokkal dúsított könyv. Ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközt ülő Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jól jöttél.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket, vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretben kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóbb ilyen 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni, tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más, úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk az gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egynegyede jutott rám, a képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fákó Árpáddal tartott ennyi ideig.
Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem, ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és ungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló pár darabokat a korabeli fotókból megtalálni.
Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapest a festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, tudnélik a kézzelbakot, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem ész gyorsan egy ilyen?
Mindig úgy alakul, hogy a előző könyvet, amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, az öldjelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezzel ezerrel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemben összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra, a tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
Az van, hogy tök kézenfekvő a téma, itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű nagy antológia ebből?
Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg. Tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
Hát ennek az egynegyede körülbelül.
Igen.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közelmúltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, már mint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam. Éve is örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajtad áll. Te vagy a szerencse maga, aki rád talál. Csak a sikert keresd, ne a kudarcot. És ha megy is az idő, ne add fel a harcot.
Elhoz 20, de miért ő válhatna e pár év? Néha repült fel, néha elbukunk. Kell mindig újabb cél, egy újabb szél elvisz bárhová, nem bárhová. Élvezd a száguldást, mert minden perc hosszat vár.
Hagyd a színjátékot, a fény keresd, és ne az árnyékot, a nap akkor is süt, ha árnyékot találsz, csak épp te vagy az, aki az útjában állsz. Bizonyítsd, ne csak magadnak, hogy van még súlya a szavaknak, soha nem jössz rá, ha meg se próbálod, hagyd a korlátod, és valóra válhat egy álmod.
A vér sose válhat vízzé, az légy ki rég voltál, bár hibát, ha jóvá tennél, sohasem mond, késő már. Szakadolnak a drága percek, repül a múlt, és rád nem vár, nincs más, aki veszthet, nyerhet, éjjel ő, hogy meg.
Játékos vagy nem szemlélő, ragad meg a percet, mert sosem késő. Ne keres olyat, aki ürtöd ki benned, teljesek legyetek is úgy erős az egyle. Ez a te időt élvezd, ennyi vállalt be, meg boldog le.
Kell mindig újabb cél, egy újabb szél elvisz bárhová, nem bárhová. Élvezd a száguldást, mert minden perc hozhat vár. Megőrülnék, jól tudom.
Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Fitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnós Péter művészettörténészül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
Én is üdvözlök téged is, meg a hallgatókat.
Budapest
is.
A festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
Hát az biztos, hogyha Cézán lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon éres 19. századi akvarellista volt. Az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetben rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második fejének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy mondjuk a kötetnek a 95% a magyar festők műveit tartalmazza.
Most a 19. századot említetted, meg Rudolf von Altot említetted. A 2026-ot írunk már. Mikor kezdődik, és meddig tart? Mert hogy azért most is fel lehet fedezni olyat itt-ott, a Dunakorzon például, hogy valaki ott áll egy állványnál, és akkor festeget. Lehet, hogy még nem ismert festő, vagy csak az lesz. De lehet, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt valaki lefestette, és 2001-ben még készült egy olyan kép, ami mondjuk belekerülhetett volna.
Belekerülhetett volna, de mondjuk mi olyan, vagy én a 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ugye ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on, a Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amik előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét, vagy a teljesen reális emlékét fölkeltse.
Hány kép került be? Ezt már említetted, gyorsan még egyszer.
550 festmény van a könyvben, a kiállításon nyilván ennek csak a töredékét tudtuk bemutatni.
Mert hogy nem csak egy könyvről van szó, egy ilyen hatalmas antológiáról, hanem egy kiállításról is. A kiállításról majd a későbbiekben beszélünk, viszont nyilván számtalan olyan kép született az elmúlt cirka 150 évben, amely Budapest témájú, tematikájú, nem lehetett mindent beletenni, gondolom válogatni kellett. A művészettörténész, a kurátor a saját szűrőjén átszűrte, és akkor megmondta, hogy hát ezt már nem fogjuk beletenni.
Így van, néha nagyon fájó volt ez az önkorlátozás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is. Néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla. De a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségeket. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt, ő főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténés. Écipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kint süvít a szél, hallom meg én hozzám beszél, nézem a boromat, nekem ennyi marad, nem megyek sehova, jobb lesz otthon, maradok ma, megint nem haladok, talán egyedül maradok a végén. Nem biztos, hogy jó lesz, happy end szagot én nem érzek, ugye milyen szép ez a keserű. Talán ez vagyok én, fekete kötka csönd felé, fekete lelkű angyalok győzködnek folyton, ki vagyok, aztán mégis maradok, széleken egyensúlyozok. Talán ez vagyok én, alattam végtelen meredés.
hogy-e milyen édes, ahogyan megfolyt a maga.
Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
Szívesen jöttem.
Napvilágot látott már a Budapest a Festők szemével című, hát nem kisméretű és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel a kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fáku Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű, ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusat alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmány, Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellák Gábor Medjánszki Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az Budapest idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól Hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Béna Janikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítés tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az tört, most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfelelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és ez, erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásaként született, vagy kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor volt, van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem, Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot, egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával, papírra, vagy egy kis falapra, festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vaszari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-as, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészet történész, már napvilágot látott a legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája, címe az, hogy Budapest a festők szemével. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
ez a vég, nem a kezdet.
Csak robot vagy egy testben. Lásd, lásd meg végre, hogy nem ez az élet, ez a vég, nem a kezdet. Csak robot vagy egy testben. Lásd meg végre, hogy nem ez az élet, ez a vég, nem a kezdet. Csak robot vagy egy testben.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészet történészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Köszönöm a meghívást.
Budapest a festők szemével, már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában. Ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik.
Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a török korban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk, talán Dresdán kívül Budapest, vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és ugyanúgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképpen látható lesz.
Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizálbak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor
akkor is?
Ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön. Olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan műveket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
A köz- és a magángyűjtemények az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönként, oda kellett elutazni lefényképezni.
Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarelt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zövében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert azt szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi, művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja a szerkesztő Molnos Péter művészettörténész, hogy ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. És ha igen, akkor melyik az?
Több ilyen is van, most a Kontoli Bélát említeném, akinek az egyik képe föl is került az egyik címlapra, mert ötféle címlappal került kinyomtatásra a könyv, de nem is azt mondanám, hanem van egy budapesti látkép Kontoli Bélától, amely a szívemhez közel áll, mert egy személyes történet is fűződik hozzá. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen kis hátulgombolós ecseri látogató művészettörténész voltam, de én minden szombaton elmentem az ecseri piacra, és egyszer az orrom előtt láttam egy gyönyörű Kontúri Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvehessem, de pekhemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az MBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Ez a nap szebb lett a vertnál, és a nyári eső elere. Szívembe markol a honvágy, hadd legyek kicsit még itthon veled. Hátat fordítok a múltnak, hisz az csak egy maréknyi elmúlt idő. Lekapcsolom most a lámpát, mára elbúcsúzok mindenkitől. De egyszer még, egyszer még, egyszer még, egyszer még. Szeretném látni a hajnalt, szeretném érezni szerettelek. Még egyszer haza kísérlek, és elengedem a kezed. Még szeretném látni az arcod, ezerszer kimondani. Szemedben látom, már fáradsz, a fák mögé beér a nap. Hozzám hajt mégis a hűség, ezek a legszebb szavak. Hova tűnt el a legjobb barátom, hova tűnt el a másik felem? Álmomban mindig halátlak, azt kérem, kicsit még maradj velem. Mert egyszer még, egyszer még, egyszer még.